Na kérem szépen, nagyon sokat beszélünk az amerikai magyar adóegyezmény felmondásáról, és időnként visszatérünk erre a témára, mert hogy nagyon fontos hatásai lehetnek. Erről fogunk most szót ejteni megint csak. Dr. Hánagy Dániel, a Mazars partnere van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, szervusztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
No, hát először is a dátum, mert hogy mindenki úgy kezeli, mint hogyha holnaptól lenne ez az adóegyezmény újra gondolva, de mikortól élnek az új szabályok?
Ugye az új szabályok azok lényegében arról szólnak, hogy nincsenek szabályok, tehát ugye pontosan az a lényege a kettős adós egyezmény megszűnésének, hogy az a közös keretrendszer, aminek a keretében eddig gondolkoztunk, amikor amerikai-magyar gazdasági kapcsolatokról, ezek megszűnnek, ugye január 1-től hatályát veszti ez, a, uh-huh. ez az egyezmény, mint tudjuk, ezt az Egyesült Államok felmondta valamikor tavaly év közepén.
Mi az az adóegyezmény, az mire jó, miért kell?
Igen, szerintem jó egy picit így hátrébb lépni és megnézni azt, hogy mi is ez a kettős adóztatás elkerülése, ez mennyire szükséges, és hogy mennyire nem magától értetődő, hogy el van kerülve a kettős adóztatás. Ugye onnan indítanék, hogy szuverén államokról van szó, minden állam a maga elvei szerint meghatározza, hogy hogyan szeretne adóztatni. Nyilván minden állam abban érdekelt, hogy maximalizálja a saját adóbevételeit, és ez szükségszerűen, ha határon átnyúló ügyletekről, tehát nemzetközi ügyletekről beszélünk, akkor kettős adóztatáshoz tud vezetni. Tehát mondok egy példát, az egyik állam azt mondja, hogy na én ezt a magánszemélyt, ezt belföldi illetőségűnek tekintem, tehát úgy tekintem mondjuk azért, mert az én állampolgárom, hogy hozzám fűzik a legszorosabb viszonyok, és ezért én mondjuk kíváncsi vagyok az ő összes bevételére, teszem azt mondjuk az összes osztalékbevételére, akárhonnan is szerzi a világon. De tegyük fel, hogy a másik állam, ahonnan az osztalékot kifizetik, az meg azt mondja, hogy jó, de ez a jövedelem az én országomban lévő forrásból származik, vagy akár mondjuk az én nálam végzett munkáért kapták, tehát én is adóztatni szeretném ezt a jövedelmet. Ugye ez nem egy új keletű probléma, ezt már az államok körülbelül 100 évvel ezelőtt felismerték, hogy ez egy nehéz helyzet, és a nemzetközi szervezetek elkezdtek ezen dolgozni, és különböző recepteket adtak az államoknak, és ezek alapján, a receptek alapján, amiket modellegyezménynek nevezünk, az államok kettős adós egyezményeket, tehát kétoldalú adóegyezményeket kötöttek, és ezeknek az a jelentőség, hogy kijelölték, vagy felosztották egységes elvek szerint az adóztatási jogot egymás között. Tehát, hogyha most az előző példára visszatérünk, mondjuk osztalékra, megállapodik a két ország, teszem az Egyesült Államok meg Magyarország, és azt mondják, hogy jó, akkor az osztalékot azt ott adóztatjuk, ahol a haszonhúzó, tehát aki kapja az osztalékot, illetőséggel rendelkezik. A másik állam, ahonnan jön az osztalék, a forrásállam is kivethet rá egy korlátozott mértékű forrásadót, de akkor cserébe viszont az illetőség szerinti állam meg ezt megengedi beszámítani mondjuk a magyar adóba. Úgyhogy nem Igen. nehéz belátni azt, hogy abban a pillanatban, hogyha ilyen kettős adós egyezmény nincsen, akkor egyrészt ugye ez a receptúra, ezek a közös elvek, ezek nincsenek, és gyakorlatilag csak az egyes államoknak a belső joga az, ami meghatározza, hogy akkor ki és hogyan szeretné adóztatni az egyes jövedelmet.
Oké, mik a kilátások? Tehát egy magyar befektető, vagy egy befektetési szolgáltató mire számíthat akkor január 1-től?
Igen, hát ugye, hogyha mondjuk céges szinten maradunk, én azt mondanám, hogy a legnagyobb problémák azok ott lesznek, amikor a jövedelem az Egyesült Államokból Magyarországra szeretne érkezni, hiszen például az osztalékos példánál maradva, ugye, ahogy mondtam, eddig az volt, hogy az Egyesült Államokból mondjuk maximum 15% forrásadót lehetett levonni, de ez teljes egészében a magyar 9%-os társasági adóba beszámítható volt. Ezzel szemben viszont azt látjuk, hogy január 1-től ez az osztalék, de akár mondhatnám a kamatot vagy a jogdíjat is, 30%-os forrásadó terhet fog viselni. És hát a magyar adóban ez továbbra is beszámítható lesz, de hát ez azért sovány vigasz, hiszen a 9%-os magyar társasági adó alig ha bírja el ezt a 30%-os amerikai forrásadót, tehát a nap végén jelentősen romlani fog ezeknek a befektetéseknek a jövedelmezőség, és sajnos nem is csak a tőkejövedelmekről van szó, hanem úgy tűnik, hogy bizonyos szolgáltatási díjak, tehát tegyük fel, hogy egy magyar IT cég, valamilyen IT szolgáltatást nyújt az Egyesült Államokba, nagyon könnyen felmerülhet, hogy a kiszámlázott összegből 30%-ot az amerikai kifizető vissza fog tartani. Ugye ez eddig nem fordulhatott elő, hiszen az egyezmény azt mondta, hogy ha nincsen telephelye ennek a magyar cégnek Amerikában, akkor Amerikának nincs joga adóztatni. Most ez egy alapvető és nagyon kedvezőtlen fordulat lesz a befektetők szempontjából.
Igen. Mi van, hogyha valaki magánszemélyként vesz mondjuk amerikai részvényeket, akár osztalékszerzés, akár ugye árfolyam nyereség szempontjából, kamatjövedelemre lesz szert, stb. Ott megváltozik a helyzet, vagy nála is ez a derék 30%-os szabály lép életbe is kész?
Hát én azt mondanám, hogy a magánszemélyek esetén, ha lehet, akkor bizonyos esetekben még rosszabb lesz a helyzet.
Ajaj!
Mert igen, sajnos például, ha az osztaléknál maradunk, jelenleg amíg van egyezmény, ugye itt is az érvényes, hogy maximum 15% forrásadót tud levonni az amerikai fél, ami a magyar 15%-os SZIA-ba teljes egészében beszámítható, tehát magyar effektív adófizetés nem volt. Ehhez képest a 30% forrásadó jövőre ugyanúgy bejön, és még ennek a tetejébe egy 5%-os adót, SZIA-t Magyarországon is fizetni kell, és akkor még esetleg némi szociális hozzájárulási adót is, de az már csak a habatortán. A kamatjövedelmeknél is hasonló várható, ott még az a kérdés, hogy Magyarországon ez egyéb jövedelemként vagy kamatjövedelemként fog adózni. Ezt próbálja egyébként a magyar jogalkotó most az évvégi adócsomagban rendezni, már amennyire rendezni tudja, de hát nyilván az amerikai forrásadót azt nem tudja rendezni.
Világos.
És ugyanez a helyzet a tőzsdei ügyleteknél is, tehát elképzelhető, hogyha az adócsomag úgy fogadják el, akkor ezek továbbra is tőzsdei jövedelemnek, tehát ellenőrzött tőkepiaci ügyleteknek tudnak számítani, ami jó hír magyar oldalról, hiszen akkor nem lesz rajta továbbra sem szochó, és az úgynevezett adó kiegyenlítést is lehet alkalmazni, tehát a veszteségeket fel lehet használni, de ez megint csak sovány vigasz lesz abban az esetben, hogyha 30% forrásadó ezekre az amerikai oldalon rákerül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon végig kell gondolnia és adott esetben egyeztetnie, akár a befektetési szolgáltatójánál, hogy pontosan milyen struktúrában érkeznek ezek a tőkejövedelmek, és valamilyen módon fenyegeti-e az ő befektetésének a megtérülését ez a helyzet.
Hát mi most felhívtuk erre a figyelmet, hála neked. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, elgondolkodható volt. Szerintem fogunk még erről beszélni. Köszönjük még egyszer, szép napot kívánunk.
Köszönöm én is.
Szervusz. Dr. Hánagy Dániel, a Mazars partnere avatott be bennünket, mire készüljünk, milyen hatásai lehetnek az amerikai-magyar adóegyezmény felmondásának.